Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Csemer Boglárkával, énekessel, Molnár Miklós beszélget.
Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Vendégem Csemer Boglárka, Bogi, üdvözöllek.
Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Egy egyszerű kérdéssel kezdeném, hogy honnan származol?
Én Budapesten születtem, de azon belül is egy kicsit ilyen érdekes kommunaként működő kerületből, Cseperről.
És milyen gyerek voltál?
Sokkal csendesebb, mint most, de még most is csendes vagyok szerintem ahhoz képest, ahogy mondjuk az ilyen művészi szakmában dolgozó emberekhez képest. Tehát csendes kisgyerek voltam, szófogadó, ez a kicsit ez a mintagyerek. Nem tudom, nem azért, mert jaj, de nagy fenyítés volt otthon, hanem mert nekem ez így esett jól. Tehát én mindig szerettem megcsinálni a leckémet, nagyon erős lelkismeret furdalásom volt, hogyha nem végeztem el a feladataimat. Ezek valahogy így kiskoromtól kezdve voltak. Sose kellett nyüstölni például, hogy tanuljak, vagy elvégezzem a kötelességeimet. Nagyon kötelességtudó voltam, szófogadó, meg nagyon őszinte, tehát mindenfélét mindig elmeséltem otthon.
Énekelni is már ekkor kezdtél el?
Igen, énekelni is ekkor, és ebbe viszont nagyon korán elkezdtek támogatni a szüleim. Egészen hamar beírattak zeneiskolákba, klasszikus zongorára, klasszikus énekre, aztán egy jazz iskolába, aztán egy pop zenét oktató intézménybe. Szóval nagyon hamar egyrészt a tanáraim is ezt észrevették, hogy van e felé affinitásom, meg a szüleim is ezt maximálisan támogatták.
Volt más álmod is, vagy abszolút már kezdetektől fogva csak a zene?
Nekem kezdetektől fogva így a zene volt a legerősebb. Tehát tényleg ilyen 2-3 évesen is már énekeltem, meg így táncikáltam. Engem ez így mindig nagyon vonzott, meg nagyon meg is akartam tanulni ezt a szakmát. Nem véletlenül jártam ennyi zeneiskolába, de az is biztos, hogy mindig olyasmivel szerettem volna foglalkozni, ami tágabb értelemben arra szolgál, hogy az embereknek örömet okozzam. És én például a koncertjeimben is, meg a zenélésben is én legjobban az élő koncertet szeretem, meg azt, amikor lehet közvetlen kapcsolat utána az emberekkel, akik eljönnek a koncertemre. És mindig is azt tartom feladatomnak a mai napig is egy koncerten, hogy onnan úgy menjen valaki haza, hogy kapott valamit, hogy elfelejtette a búját, baját, kiszakadt egy kicsit a mókuskerékből, a rossz napokból, megnyílik a lelkének egy kis ablaka vagy ajtaja, és feltöltődik. És ezt tartom feladatomnak, meg egyébként a művészet feladatának is, hogy egy kicsit elgondolkoztasson, kiragadjon a hétköznapokból, és te egy lelki tisztuláson essen át az, aki eljön a koncertre. De ebből az indítatásból fakadóan nem csak az énekesi pálya vonzott, hanem tehát ez az embereken való segítés. Ezért egy ideig orvos akartam lenni, egy más időben pedig állatorvos.
Általános iskolától kezdve voltak akár fellépéseid is, vagy ilyen versenyeken, amin részt vettél?
Hát főleg ilyen versenyek, tehát akkor még nem volt ez a szakmám, meg nem voltam ilyen tini énekes előadó, meg nem voltak saját dalaim, de mindig voltak ilyen csatornák, amin ki lehetett magamat próbálni, vagy próbára tehettem magamat. Tehát voltak ilyen népdaléneklő versenyek folyamatosan, akkor műdaléneklő versenyek, akkor az iskolában rendezvények, amin lehetett énekelni. Meg én aztán olyan gimnáziumot választottam, a Vörösmarty Mihály gimnáziumot, ami drámatagozatos volt. Akkor volt ott diákszínjátszókör, színdarabokat csináltunk, azzal jártuk az országot, akkor azokban a darabokban szinte mindig énekeltem. Ott is egy ilyen kreatív oldal volt fejlesztve. Úgyhogy ez azért így végigkísérte a fiatalságomat.
Kőbányai Zenei Stúdió következett ilyen nagyobb lépésnek. De már előtte voltál kint Franciaországban?
Igen, pontosan előtte. Azt érettségi után mentem ki rögtön a rákövetkező évre, és amikor hazajöttem, akkor jelentkeztem Kőbányára.
Hogy élted meg az itt szerzett tapasztalatokat?
Érdekes volt ez az egész, mert hogy ugye, mint 18 éves voltam körülbelül, és hirtelen ugye elszakadtam otthonról, akkor még azért nem zajlott ez a Facebook világ, nem az volt, hogy felhívod anyukádat rögtön, és akkor majd válaszol, hanem azért tényleg érezted a távolságot, meg annak a súlyát, hogy most egy vadidegen országban élsz, messze mindenkitől, aki biztonságot nyújt számodra. Úgyhogy élmény szinten az elején ez elég sokkoló volt ez a magány, hogy akkor ott most egyedül vagy, és egyedül kell helytállni. De azért mondjuk én magamat alapvetően egy talpra esett embernek gondolom, úgyhogy viszonylag így hamar megtaláltam a kis céljaimat kint, és akkor elkezdtem végül is a ami miatt ki is mentem a gyerekneveléssel foglalkozni, mert egy bentlakásos babysittere voltam egy francia családnak, és akkor két kisgyermekkel foglalkoztam, egy 3 és 1-5 évessel, tehát nagyon sokat voltam velük, és akkor elkezdtem így ezzel jobban foglalkozni, hogy na már, hogyha itt van ez az év, akkor tanuljak meg franciául is. Ezt az évet tök jó lenne úgy eltölteni, hogy közben boldog vagyok, meg jó időtöltést tudok a gyerekekkel együtt végezni. Akkor ez azért egy folyamat volt, mire a gyerekek a bizalmukba fogadtak, megszerettek, mire elérkezett az a pont, hogy igen, át tudtam velük utazni Párizson, gond nélkül egyik metróról a másikra, de elkezdtem így programokat szervezni, és nagyon élveztem. Szóval nagyon sokat adott nekem, mert most azért 19 évesen így hirtelen két kisgyereknek leszel a nevelője, azért az egy nagy felelősség. Szerintem. Tehát nem véletlenül volt régen az, hogy voltak ezek a nevelőnők, asszonyok, de azok általában már ilyen nagy tapasztalattal bíró idősebb nők voltak, vagy már saját gyereket nevelő asszonyok. Ezt minden fiatal lánynak tanácsolom, mert annyit lehet tanulni a gyerekektől, meg önmagadról, miközben gyerekekkel foglalkozol, hogy ez egy nagyon nagy személyiségfejlesztés.
Folyamatosan így építed a saját egyéniségedet. Jól látom ezt?
Foglalkoztat ez a dolog, meg úgy, hogy ugye ilyen színpadi foglalkozásom van, így szerintem ezzel kötelességem is foglalkozni, hogy olyan ember álljon a színpadra, aki egy kerek, kiegyensúlyozott értékrendet közvetítő valaki. Úgy nagyon nem is lehet szerintem kiállni a színpadra, hogy nem ismered önmagad, mert aztán akkor jön az, hogy valaki drogokhoz nyúl, fél szembenézni saját magával, fél saját magát odavinni a színpadra. Nem egy egyszerű dolog ez a színpadi lét. Ehhez kell egy nagyon magabiztos önszeretet, kell egy nagyon mélyfokú önismeret. És hát ezen meg azért állandóan van mit fejlődni, van mit változtatni. Nekem is van egy csomó olyan tulajdonságom, amit nem szeretek még mindig magamban, vagy olyan helyzetek, amikor nem úgy reagálok, ahogy szeretnék. És hát ezeken dolgozok.
Főiskolára francia szakra mentél. Ez már maga Franciaország hatása volt, vagy már előtte is tudtad, és úgy gondoltad, hogy ez egy jó belépő lesz a főiskolára?
Ugye ez a zenész szakma, ha valaki ilyen szakmát választ, akkor az egy elég bizonytalan létforma. Tehát nagyon sok mindennek kell összejönnie ahhoz, hogy mondjuk erre az egész életedet föltehesd anyagilag is. Mire eljut oda a produkciód, mire lesznek saját dalaid, mire lesz elég koncerted, lesz elég bevételed. Szóval ez nem egy olyan munka, hogy na, elvégezted a főiskolát, és akkor majd rögtön jönnek a koncertek és a megkeresések. Tehát egy csomó olyan munkafolyamatot rejt magában, ami csak jóval később térül meg, vagy sajnos nagyon sok embernek soha. Bennem volt egy ilyen érzés, hogy persze nagyon szeretnék ebből megélni, meg hogy ez legyen csak és kizárólag a szakmám, de hogy közben el kellett azon gondolkoznom, hogy mi van, ha valami történik, akkor kell, hogy legyen egy polgári foglalkozásom. Mivel ugye éltem kint Franciaországban egy évet, meg előtte tanultam a gimnáziumban 4 évig a franciát, ezért gondoltam, hogy akkor elvégzek egy francia szakot, hogy legyen valami diplomám, és valami olyan szakot akartam, ami nem kerül nagy munkabefektetésbe. És mellette tudok ugyanúgy járni zeneiskolába, tudok koncertezni. Gondoltam, hogy ez a francia ez elég könnyű lesz. És végül is tényleg az volt, mert már volt egy magabiztos nyelvtudásom, és gyakorlatilag csak azt még jobban csiszolta az a 3 év, amit Egerben töltöttem az Eszterházy Károly főiskolán. Megvan ez a polgári lábam is, hogyha bármi van az életben, akkor mégiscsak van egy másik szakmám.
Volt, amikor elbizonytalanodtál a zenei szakmát illetően?
Nagyon sokszor.
Ilyenkor volt, ami lelkileg segített?
Az segített nagyon sokat, hogy nekem van egy párom, aki most már a férjem, 3 hete, az egy friss házas vagyok.
Gratulálok!
Köszönöm szépen! Vele egy ilyen nagyon régóta tartó hosszú kapcsolatom van, tehát 11 éve vagyunk együtt, amit most koronáztunk meg nemrég egy házassággal. Ő volt az a társ és ember, aki ezekben a mély pillanatokban velem volt. Ezért nehéz szerintem egy ilyen művészemberrel élni, mert állandó önmarcangolás, elég jó vagyok-e, jók-e a dalaim, mit fognak szólni, eljönnek-e a koncertre, jaj, most nem tudtam úgy elénekelni azt a dalt, akkor béna vagyok, minek tanulok 10 éve, ha nem tudom elénekelni azt a dalt, még most sem normálisan. Jönnek ezek a folyamatos ítélkezések, önítélkezések, és olyankor azért nagyon jó, ha van az embernek egy olyan társa, aki tisztán lát mellette, vagy egy jó barátja, vagy egy szerető testvér, vagy egy szülő, aki ilyenkor kirángatja ebből az állapotból az őrült művészt. És akkor nekem szerencsére mindig ott volt a párom, aki ilyenkor így megrázott, és elmondta, hogy miért csinálod ezt magaddal, hát nézd már meg, hogy már mennyi mi helyen játszottál, és hogy milyen sokan jönnek, és hogy szeretnek, hát akkor miért? Akkor szerinted írna neked valaki, hogyha nem érezni azt, hogy kapott valamit, hogy hagyd már abba, tök jó, amit csinálsz, nyugodj meg. Szerintem nem egyszerű ez a művész lét. És nagyon fontos, hogy legyen melletted valaki, aki ebben támogat lelkileg is, és átsegít ezeken a nehéz hullámokon.
Milyen volt, amikor megírtad az első dalodat?
Az első dalomnak az volt a címe, hogy Absolutely Funny Girl, ami azt jelenti, hogy az abszolút vicces lány, és arról szólt ez a dal, hogy én abszolút nem vagyok vicces, ha nem vagyok a szerelmemmel. És hogy egyébként meg tök vicces vagyok, ha vele vagyok, kb. Ennyiről szól, de egy ilyen kis aranyos kis dalocska volt. Akkoriban már a Kőbányai Zenei Stúdióba jártam, és akkor ott megmutattam egy gitáros osztálytársamnak, és ő megharmonizálta. És amikor így először hallottam ezt így egybe, akkor úgy átfutott rajtam, hogy ez tényleg egy dal. Nagyon nehezen tudtam magamról elhinni, hogy én tényleg dalokat írok. Mert hogy én nem úgy vagyok dalszerző, hogy na fogom a kottát, és akkor lebogyózom, hanem én elsősorban a dallamok nyelvén kommunikálok, csak úgy, ahogy jönnek, mennek a dallamok, és ha valami tetszik, akkor abból csinálok valamit. Ez így mostanában kezd így leülepedni bennem, hogy végül is én ugye a dallam hangszer vagyok alapvetően, mi máson írjak, vagy kommunikáljak, hanem a hangomon. Mai napig is együtt dolgozok olyan zenésztársakkal, akik ezt zenei hangszerelésbe öltöztetik. Sebestyén Áron a zongorista és szerzőtársam, akivel együtt is zenélek, meg együtt is írjuk a dalokat. Úgyhogy hát ez az első dalélményem, ez ilyen volt, hogy tele volt bizonytalansággal, félelemmel, de így a mai napig is szeretem, meg azt gondolom, hogy egy jól sikerült első kis dalocska.
Miből meríted a dalszövegeidet?
Sok mindenből. Elsősorban nyilván az életemből. Nem vagyok annyira idős, tehát 28 éves leszek, de hogy azért volt egy gyerekkorom, mindenféle szerelmek, kalandok, családi sztorik, tehát alapvetően ebből merítek, vagy abból, ha valamilyen társadalmi téma megérint. De szoktam például úgy dalszöveget írni, hogy bekapcsolom a felvevőt, és így mondok szavakat asszociáció szinten. Utána visszahallgatom, és akkor megnézem, hogy abban jó volt ez a sor, hogy ez tök szép, és akkor így leírogatom, nézegetem, és akkor abból így egyszer csak így összeáll valami, mint egy ilyen mozaik. És akkor kiad egy értelmet, hiszen valami mentén asszociálok, ami mélyen bent van, csak lehet, hogy így rögtön nem tudnám elmondani, hogy na, akkor erről fogok dalt írni. És akkor ez a játék például segít abban, hogy így a tudat alattimból kijöjjenek azok, amikről szeretnék. Most például a készülő lemezemem, ami október 24-én fog megjelenni, meg akkor is lesz a lemezbemutató koncert az A38-on, tehát azon a lemezen például születtek így dalszövegek.
Akartam is kérdezni, hogy lesz-e új lemez?
Hát most ilyen nagyon durva munka folyamaton vagyunk túl, egy kőkemény 2 hónap alatt született a lemeznek a 9 dala, ami egy nagyon rövid idő ez a 2 hónap. Tehát mire megszületik a dallam, megírod a szöveget, megszületik a hangszerelés, rohanunk magunk után típusú dolog, de most már kezd egy kicsit leülepedni, és így azt gondolom, nagyon szép dalok lettek rajta.
Most is vegyes nyelven?
Pontosan, most is ez a magyar, francia és angol dalok lesznek arányban, valamilyen arányban. Most egy kicsivel több lesz a magyar nyelvű dal, meg egy kicsivel több lesz az angol. Az első nagy lemezemen, a Bogi címűn, azon főleg francia dalok voltak többségében. Most ez az arány, ez nagyon kiegyenlített.
Hogy érted meg a Parfümnek a robbanásszerű sikerét?
Voltak különböző fázisai. Először nyilván ez a totális meglepettség. Meg érdekes, hogy a legérdekesebb élmény ezzel kapcsolatban az a ijedelem volt egy pont után, amikor így napi, nem tudom én, 100 levelet kaptam arról, hogy emberek hálálkodnak, és kifejezik a szeretetüket. Annak azért van egy nagy súlya, hogy ezt otthon olvasod, így gondolkozol azon, hogy úristen, ezt tényleg én csináltam, meg ez tényleg az én dalom, és ez tényleg ilyen gondolatokat vált ki emberekből, és hogy az a nagy súlya, az azért ránehezedik az ember lelkére, meg az a nagy felelősség, hogy úristen, akkor itt az emberek valamit elvárnak tőlem, vagy akkor nekem valamit csinálnom kell, vagy csináltam is már valamit. De rengeteg dologban meg is erősített ez, hogy igenis jó úton járok, igenis kell ilyen dalokat írni a mai világban, és hogy igenis ezek a problémák, amikről mondjuk a Parfüm szól, ez talán mondhatom azt, hogy egy világ problémája jelenleg. Én azt gondoltam elsősorban, hogy ez az én problémám, és hogy miközben ezt így észreveszed, hogy úristen, tényleg ez mindenkinek a problémája. Gyakorlatilag ez a elfogadjam magam olyannak, amilyen vagyok, ez a ránk erőltetett szépségideálok, és ez a teljes hamis média. Ezek olyan dolgok, amikből igenis így kezd elege lenni az embereknek. Érdekes fázisai voltak ennek a Parfümös sikernek, de nyilván ez társult egy nagyfokú boldogsággal is, mert azért énekel az ember, meg azért csinálsz valamit, ilyen művészeti terméket, hogy ezt minél többen meghallgassák, minél több emberhez eljusson. Ez azért egy nagyon nagy boldogság is, hogy hogy sikerült egy ilyen sikert elérni, úgyhogy közben meg nem volt emögött nagy pénz, nem volt emögött nagy számítás, csak csináltuk a dolgunkat szépen lassan, és egyszer csak valahogy ez érdekes lett több millió ember számára.
Hogyan kell azóta elképzelni egy napodat, vagy hogy telnek a napjaid?
Hát nagyon változó, minden heten más. Most ugye nyáron, meg tavasszal beindultak ezek a fesztivál szezon, nagyon-nagyon sok koncert van, minden héten van valami fellépés, vagy zárt körül, vagy nyilvános. Most ugye ősszel beindulnak ezek a klubkoncertek, már nyáron elkezdődtek ezek a lemez készítési folyamatok, dalszerzés, akkor sokszor járok interjúkra, találkozókra, mindig van valamiféle együttműködés, meg minden napon más, meg nagyon ritkán van például hétvégén, amit egy kicsit nehezen viselek. De azért minden szuper, tehát van munka bőven.
Zene mellett van másra is időd?
Most nem hódolok semmilyen hobbinak, de egyébként olvasni szeretek, meg azt szoktam esténként. Most elkezdtem újra olvasni a Harry Pottereket. De hát próbálok persze időt szakítani a családra, nővéremre, szüleimre, meg hát persze a férjemre is. Mivel együtt élünk, meg együtt éljük meg a mindennapokat, ha más nem, akkor esténként mindig találkozunk.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
Én egy ilyen tervezgetős lány vagyok, úgyhogy elég sok tervem van. Most ugye lesz ez a lemezbemutató, ezután pedig ezt rögtön követi egy lemezbemutató turné, Magyarország nagyvárosai, Székesfehérvár, Sopron, Szeged, Pécs, Kecskemét, ahova visszük ezt a lemezt, meg az egész lemezbemutató anyagot, illetve beindulnak ezek az zárt körű bulik, a klubturnék. Idén novemberben pedig egy nagyon érdekes meghívásnak teszünk eleget. Amerikából jött egy megkeresése a New Yorki Hofstra University-től, akik szeretnének egy másfél órás koncertet és egy beszélgetést a diákokkal. Egy ilyen kérdezfelelek-szerű, ilyen kis kerekasztal beszélgetést. Azt az egyetemet nagyon lázba hozta ez a klip, meg amiről szól az egész dal. Úgyhogy megyünk idén az államokba. Jövőre pedig szeretnénk egy ilyen Európa turnét.
Hogyan képzeld el magad mondjuk 40 év múlva?
40 év múlva nem tudom magam elképzelni, csak mondjuk 10, de mondjuk várj, akkor megerőltetem magam. Szeretnék egy békés otthont, mert én most a belvárosban lakom, gyerekeket, mondjuk gyereket lesz már kicsit előbb, úgy szerepel a következő 3 éves tervemben, vagy az én nagy családot szeretnék. Hát szeretném, hogy minden szép és jó legyen körülöttem.
Melyek voltak a jelenleg meghatározóbb események eddig az életedben? Például csillagszületék?
Hát az nem volt annyira meghatározó, de az tény, hogy egy olyan élmény volt, ami alapján el tudtam dönteni, hogy ez a tehetségkutatós világ nem nekem való. Mert ugye az a nehéz ezekkel a műsorokkal, hogy egyrészt nagyon kiszámíthatatlan, sose tudhatod, hogy milyen érték van a mögött, meg ami érték, abból is aztán később már nem lesz érték. Amikor az volt például a műsorba kerülésnek az egyik lépcsője, hogy ne elmentél énekelni, és akkor ugye azt majd levetítik a selejtezőkről készült videókat. Bemutatkoztam, elkezdtük játszani a dalt, és akkor volt ott például egy tapsmester, akinek az volt a dolga, hogy a statisztáknak szóljon, hogy na, akkor most nagyon erősen tapsoljatok, ha véget ér a dal. És akkor emlékszem, hogy annyira rosszul éreztem magam ettől, tehát úgy kapok tapsot, és ráadásul ilyen nagyon nagy lelkes tapsot, hogy abból egy hang nem igaz körülbelül. Az azért egy ilyen tök hamis dolog, hogy ott állsz egy színpadon, énekelsz, és azt szeretnéd, hogy tényleg azért szóljon az a taps, mert fú, ez nagyon jó volt. De közben meg tudod, hogy volt ott egy tapsmester, aki így generálta ezt a hangulatot, és akkor gyakorlatilag ez a tévéből tényleg úgy jön le, hogy fú, itt nagyon-nagyon tapsoltak az emberek. Most nem mondom azt, hogy rosszul énekeltem, mert is jól elénekeltem azt a dalt, csak biztos, hogy egy átlagos koncertemen, mondjuk egy ilyen típusú tapsot a koncert végén kapok, és nem egy dal után, és nem azért, mert szóltak neki valaki, hogy léci, tapsoljatok már. Tehát, hogy én már ezzel a mentalitással sem nagyon tudtam mit kezdeni. Meg hát ott nagyon beleszóltak a dalválasztásokba. Nem tudsz önmagad lenni, csak akkor mondjuk, ha még nem vagy annyira kialakult személyiség, és még úgy lehet irányítani, és akkor mindent elfogadsz, amit mondanak, akkor úgy el lehet lenni.
Elég erős igazságérzeted van, szerintem. A zenén kívül is jelenkezik?
Nem szeretem a hamis dolgokat igazából, meg nem szeretem a hazugságot, meg ha valaki vetít, vagy úgy csinál, mintha igaz lenne, meg nagyon hamar észreveszem az ilyen embereket, és akkor nem is nagyon keresem a társaságukat, vagy akkor tudom, hogy ő ilyen, és akkor nem is esek csapdába. Tehát nem szeretem az ilyen hamis dolgokat, meg az igazságtalanságot sem, tehát ezt jól érzed.
Voltak-e példaképeid?
vannak előadók, vagy ismertebb emberek, vagy művészeti, szinte nagyot alkotó emberek, akiket mondjuk ismerve az életpályájukat példaként tudnak számomra szolgálni, de abból rengeteg van. Az biztos, hogy én nem választom szét a művészt az embertől. Nekem nagyon fontos, hogy egy olyan művész lássak a színpadon, aki teljesen önazonos, és nem az van, hogy a színpadon egy angyal egyébként, meg az életében egy ördög. Én azt várom el egy művésztől, meg egy előadótól, meg egy közszereplőtől, hogy igenis, ahogy te is mondtad ezt a példaképet, tudjon példaképül szolgálni azzal, ahogy az életét éli, azzal, amilyen ember, és azzal, amilyen művész. De ezzel nem mondom azt, hogy én ilyen hú, de nagyon jó ember vagyok, csak például azt tudom, hogy tőlem ez a kettő nem áll messze. Tehát az, amit látsz a színpadon, az körülbelül az, ahogy most beszélgetünk. Tehát nagyon nem lepődnél meg, ha eljönnél egy koncertre.
És hogy kell elképzelni egy koncertet? Jelenkezik ez a kicsit csendesebb éned, vagy milyen hangulatú egy koncerted?
Nem vagyok annyira csendes, vagy ezt nem tudom, inkább a stílusom ilyen, de amint látod, így tökre elmondok mindent, amit kérdezel. A színpadon is ilyen vagyok, hogy nem vagyok ez a sok, és nem tudom én, hanem én ilyen finoman adagolom a dolgokat, de az én vicces dolgokat szoktam konferálni, vagy van, hogy saját magamat kifigurázom, vagy mindig elmondom, hogy nekem ez miért fontos ez a dal, vagy mit szeretnék vele, vagy ez erről szól, ez arról szól. De alapvetően azért egy nyílt ember vagyok eléggé, csak a csendesebb fajtából.
Volt párizsi fellépésed, és úgy tudom. Ez milyen volt? Hogy jutottál el oda?
Úgy jutottam el, hogy mindig is szerettem volna Párizsban koncertezni, meg nekem mindig is voltak ilyen jellegű vágyaim, hogy szerettem volna a francia nyelvterületeken is érvényesülni, és mivel ugye tudok franciául, meg éltem kint, úgy nagyjából ismerem a zenei viszonyokat, és hát ez egy elég zárt piac. Egyszerűen kerestem klubokat, nézegettem, hogy hol vannak normális klubok, és írogattam mindenkinek. És akkor volt egy jazzklub, amiről kiderült, hogy az egyik legrégebbi és legismertebb jazzklub Párizsban, akik visszaválaszoltak, hogy nagyon szívesen fogadnak, ilyen és olyan feltételekkel. Én arra a koncertre pályáztam a Nemzeti Kulturális Alaphoz, foglaltam magunknak szállást, fölvettem a kapcsolatot a Párizsi Magyar Intézettel, hát gyakorlatilag összeállt az egész projekt, és kiutaztunk, és akkor kipróbáltuk, hogy milyen egy ilyen párizsi közönségnek játszani. Nagyon-nagyon jó élmény volt. Tehát igazából megerősödött bennem, hogy az, amit csinálok, meg az, hogy Magyarországon vagyunk, meg magyar oktatás, meg magyar zene, hogy van olyan jó a produkció, hogy ez igenis meg tudja állni a helyét külföldön is. És nekem ez egy nagyon fontos megmérettetés volt önmagam számára, hogy vajon hogy működik a zeném egy ilyen külföldi francia közönség előtt. Úgyhogy egy nagyon jó visszaigazolás volt ez számomra, meg hát egy teljesen új tapasztalat, az, hogy ez a nyugati közönség, hogy mennyire más vérmérségletűek. Tényleg az első dal után is úgy tapsolnak, mint ahogy mondjuk egy magyar közönség tapsol a legutolsó dalnál. Egészen más érzés, tökre zavarba ejtő, hogy még épp, hogy elénekeltem egy sort, és már extázis, és tapsolnak, és te vagy a nem tudom én milyen énekesnő. Szóval egy ilyen tök érdekes, sem működik egy íve, mondjuk egy kinti koncertnek egy itthonihoz. Egy itthon mindig azon, hogy el kell juttatni az embereket valahova. Párizsba meg kétszer játszottam, és ott az volt, hogy ők már úgy jöttek el, hogy ők már ott vannak azon a ponton, ahova el kéne őket juttatnod, és ezt már csak fönn kell tartani. Tehát ott egészen máshogy kell kommunikálni, meg sokkal interaktívabb a közönség, bármire rá tudod őket venni már a második dalnál, ha akarod, akkor énekeltetheted őket, tapsikolnak neked. Itthon tök sokszor van olyan, hogy így belemegyek ilyen kis játékokba, hogy na hát, ha sikerül, és nem mindig sikerül. Csak mondjuk a vége felé inkább, amikor így jobban feloldódnak az emberek.
Köszönöm, hogy megosztottad mindezt velem. Üzenni esetleg valamit a hallgatóknak?
Azt üzenem, hogy szeressék egymást.
Köszönöm szépen, akkor, hogy itt voltál. Csemer Boglárkát hallották.
Csemer Boglárkával, énekessel Molnár Miklós beszélgetett.
Mária Rádió.
Hírpercek.